kedves gyülekezet, mindig elmondom, és szerintem ezt nagyjából életem végéig fogom hajtogatni ezt a mondatot, hogy igehirdetés előtt mindig remegő lábakkal állok ide, mert akkora a felelőssége annak az embernek, aki itt bármit elmond, hogy nagyon nagy. Az egy másik, hagyott hál' Istennek az ige egy kiskaput, hogy vizsgáljátok meg az igét. Mondhatnám, hogy bármit elmondhatok, majd megvizsgálja a gyülekezet. Na de hát mégsem így van. Úgyhogy valóban legyen így, ahogy Gábor pásztor mondta, legyen ez az üzenet egy olyan. Mielőtt konkrétan a mai ige hirdetésbe belekezdenék, csak annak kapcsán eszembe jutott, hogy a felajánlások 2021-re is, és az hangzott el, hogy hát nem más helyett, tehát te magad a saját neved alatt ajánlj föl, ne a más nevét írd oda. Most találkoztam egy ilyen, hát nem sztorival konkrétan, hanem egy ilyen kis okossággal, hogy ezt mondta egy fickó, kiírta Facebookon, hogy gyűjtsd azoknak a névjegykártyáit, akit utálsz, hogy amikor meghúzol egy autót, és nincs ott a gazdája, ott hagysz egy bocsi levelet, meg az ő névjegykártyáját, és a többit azt majd elintézik. Jó? Na, azért mondom, hogy ez nem az igéhirdetés része, hogy ezt vizsgáljátok meg, na. Ugye? Itt vagyunk. Oké. Na, és akkor a mai igéhirdetésnek a címét szeretném elmondani. Azt a címet adtam neki, hogy az eleven ige. És az igét kéretik, a srácoknak mondom hátul, nagy ibetűvel írni. Az eleven ige. Angolosoknak mondanám, hogy az eleven az nem 11-et jelent, de most ez mindegy. Tehát eleven élő, ezt jelenti az eleven. Az eleven ige. És ha az ige hirdetés hallgatása közben felmerül bennetek, hogy hát Józsi is ilyenekről beszélt a múlt héten, akkor az nem véletlen. És az sem lesz véletlen, hogy én egy korábbi a szétválasztásról szóló kettőrészes prédikációra is vissza fogok majd utalni. Ezek mozgolódtak úgy a gondolataimban. Az alap igét szeretném felolvasni. Ez a nagyon jól ismert szakasz a Máté 25-ben van leírva. Ezzel kezdődik a Máté 25, első verstől a 12. versig olvasom. Tehát Máté 25, 1-től 12-ig a 10 szűz példázata. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák, ostobák, ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nagyon sokszor hivatkozott, nagyon sokszor feldolgozott ige szakasz ez, és igen, ez a jó az igében, hogy az Isten szelleme, ha megeleveníti, nehéz szó így, akkor egy ilyen elnyűjt, sokat használt, rongyossá olvasott ige szakasz is tud újat mondani. Ugye ez nem a beszélőnek a perspektívájából lényeges, hanem hogy mi az Isten szándéka egy-egy ilyen szakasszal. Ezek megírattak, ezek a történetek, és nem véletlen, hogy megírattak. Ugye ez a példázat, ezt Jézus mondja, a tanítványoknak mondja, és egy nagyon különleges időszakról, az utolsó időkről beszél Jézus, amikor ezt a példázatot elmondja. Ez a példázat az utolsó időknek a gyülekezeteiről szól. Ugye van 10 szűz, az egyik az okos, akit így hivatkozik rájuk az ige, a többiek pedig ostobák, balgák. És hogy miért ostobák és miért balgák? Az egyik öt a mennyasszony, a nagybetűs mennyasszony, a másik öt pedig azok, akikre úgy hivatkozunk, hogy a nagy nyomorúság szentjei. Ezek a szüzek, akiknél nem volt olaj, akik végül is kívül maradtak a kapun, ezek nagyon klassz hívő emberek, tiszta emberek, rendben vannak. Ott van náluk az ige. Az ige a világosság, az ige a mécses, az ige a lámpa, ott van náluk. És mintha sok különbség nem is lenne egyébként az egyik öt meg a másik öt között. Ugye mindnek volt világossága, azaz mindegyik ismerte az igét. És ami nagyon fontos, hogy mind kiment a vőlegény elé. Azaz mind a tíz készült a mennyegzőre. Mindegyiknek ott volt a fejében, hogy nekem oda kell készülnem, oda kell mennem. És mégis van egy olyan különbség a kettejük között, ami mármint a két csoport között, ami akár, sőt, nem is akár, hanem élet és halál kérdése lehet. Olajat nem vittek magukkal. És a különbséget, minthogyha az jelentette volna a két csoport között, hogy hogyan állnak hozzá az igéhez. A második csoport, az öt balga szűz, olyan, mintha a Szent Szellem, mintha nem elevenítette volna meg számukra az igét. Minthogyha ezt látnánk ebben a történetben. Tök jó fej, rendes keresztények voltak. A társadalomban nem lehetett volna azt mondani rájuk, hogy hú, rendetlen életet élnek, panaszunk van rájuk, szüzek, ugye? Tiszták, tehát ez egy nagyon fontos kifejezés. És mégis. És akkor vették észre ezek a lányok, akik ugye gyülekezet vagy gyülekezetek, hogy baj van, amikor már késő volt. Akkor futottak olajért, amikor már késő volt. És néhány gondolat ennek mentén, ami gyakorlatilag a következőkben szeretnék elmondani, az igéhez való hozzáállásról. Rövid sztori. Ha emlékeztek rá, akkor a fonó épülete az egy diszkó volt elég sokáig, majd pedig a kegyelem gyülekezet bérelte ezt a helyet, ők ott tartották nagyon sokáig a gyülekezeti alkalmakat. És ha emlékeztek rá, akkor a központi gyülekezeti térben, ugye ott volt egy ilyen lépcsőre fel lehetett menni egy ilyen balkonszerűségre, és a színpad mellett volt egy emelvény. Fémből készült. Szerintem emlékeztek rá mindannyian. És néztem sokszor azt az emelvényt, láttam rajta egy ilyen ehhez hasonló pultot, talán kisebbet, és volt rajta egy biblia. Hát mondom, azért oda felmászni az igehirdetőnek minden alkalommal, meg lemászni nem biztos, hogy kényelmes. Én megkérdeztem kis István barátunkat, testvérünket, hogy mondom, mondd már el nekem, Pistő, hogy miért van fent ott az a biblia. És azt mondta, hogy azért, mert amíg diszkó volt ez a hely, addig ott félmesztelen-mesztelen lányok táncoltak azon az emelvényen. És ők azt mondták, mikor átvették, hogy mi oda az igét akarjuk feltenni. És igen, erre mondhatunk áment, meg ez egy nagyon szép cselekedet, meg egy gondolat, de sokkal fontosabb a mögötte levő szándék. Azt gondolom, hogy ez nem egy vallásos cselekedet volt a gyülekezet részéről, hanem nagyon komolyan vették azt, hogy hova emelik föl az igét. Konkrétan a Bibliáról van szó, tehát egy Biblia fel volt oda téve, de amit jelent, mi ennek a jelentősége? Egy másik, ami talán tőlünk kicsit kulturálisan távol áll, az, hogy a muzulmánok, tehát a muszlim Allah hívő emberek, majdnem testvéreinket mondtam, de ők nem a testvéreink, mai napig az egyes helyiségeknek a legmagasabb pontjára teszik a Koránt, az ő szent könyvüket. Mindig a legmagasabb helyen van. Tehát nem találod meg mondjuk egy nőklapja meg egy Marie Claire alatt, valahol a dohányzóasztalon, hanem mindig a legmagasabb helyre van téve. Ők egy teljesen más kultúrában és egy más vallási rendben élnek. Nem akarom ezt a kettőt összehasonlítani, ugyanakkor mégis az igéjükhöz való hozzáállást, emiatt hoztam csak ezt a példát. Hova teszem? Milyen az én hozzáállásom? Milyen az én mentalitásom? Szeretném, hogyha olvasnánk a Kolossé beliekhez írt levél 3. rész 16-os versét. Kolossé 3:16. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Ezek a sorok számomra egy olyan állapotot mutatnak be, jelentenek, amikor a Szent Szellem ott van a gyülekezetben, és megeleveníti az igét. Mert alkalmas időben hangzanak el igék. Az mindig a Szent Szellemnek a munkája, amikor alkalmas időben jó ige hangzik el. Ez mindig az, mert hogy építi a gyülekezetet. Innen tudjuk. Azt mondja, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást, helyreigazítás is van. Nincsen elsunnyogva meg a szőnyeg alá seperve. Az alkalmas időben elmondott ige ítéletet hirdet, életet hoz, megújulást hoz. Úgy tűnik ez alapján is, mint ahogy az előbb olvasott 10 szűz példázatában, mint hogyha az igéhez való hozzáállásunk valóban élet és halál kérdése lenne. És élet és halál kérdése egy olyan gyülekezetben is, ahol az igét ismerő, megtért emberek alkotnak egy közösséget. Tehát nem hit hívőkről és hitetlenekről van szó, hanem a gyülekezeten belül élő, ugyanazáltal a Krisztus által megváltott emberekről van szó. Kell, hogy a logosz, ami az írott ige, rémává váljon. Ismerjük ezeket a kifejezéseket. A réma az aktuálisan üzenetként szóló, megelevenített, pont akkor kell, hogy pont úgy kell, hogy elhangozzon ige, amit az Isten szelleme megelevenít. Kell, hogy a logoszból réma legyen. Azt mondja Pál a 2 Korintus 3.6-ban, hogy ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Szellem hogyan eleveníti meg a Szent Szellem? A következőt olvashatjuk rá, lesz azért több ige. János 16.13-ban olvashatunk egy ilyen igeverset a Szellem megelevenítő munkájáról. János 16.13. Azonban eljön majd az igazság szelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az atyától hall. Ez egyszerű fordítás, és új fordítás szerint is elolvasom. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, mármint amit az atyától hall. A szellem megelevenítő munkája. Bevezet benneteket az igazság szelleme. És az even ige, a már megelevenedett, élővé tett ige munkájáról a következőt olvashatjuk. A zsidókhoz írt levél 4.12-ben, tehát zsidók 4. rész 12. vers. Az elmúlt néhány ige hirdetés során nem egyszer előjött. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, mérehatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ez az eleven ige munkája. És ha nem végzi ezt el, akkor merülnek fel a kérdések. És nem Isten oldalával szokott lenni a probléma általában. Sőt, egy képet szeretnék veletek megosztani, ami a napokban jött úgy elém. A mai napig is Magyarországon is, tehát Budapesten például jellemzően sokan, de Európában szerte nagyon sok második világháborús bombát ásnak, kihatástalanítanak. Ugye előkerülnek ezek különböző építkezésekkor, különböző földmunkák során, előkerülnek ezek a robbanófejek. És hát ezeket bombának szánták, tehát... lehet arra készülni, hogy esetleg felrobban. És ha felrobban, akkor bizony nagyot robban. Hatástalanítani kell. Nem csak Magyarországon van, hanem egész Európában. És nekem ez a kép, ahogyan kiemelik ezeket a robbanófejeket és hatástalanítják, valahogyan az európai kereszténységgel állt párhuzamba. Én most egy saját képről beszélek. vizsgáljátok meg, én most azt mondom el, amit én ezzel kapcsolatban kaptam, véltem kapni. Ez a kép olyan számomra azt jelentette, hatástalanították azokat a robbanó fejeket, amelyek nem töltötték be a küldetésüket. Nem akkor és nem ott robbantak fel, ahol egy eredetileg szánták volna őket. Ezzel nem azt mondom, hogy ezeket a robbanó fejeket, amikről most konkrétan beszélünk, fel kéne robbantani. Értsétek jól. Hatástalanították őket, mert nem töltötték be azt, amire egyébként kilettek bocsátva. És nekem úgy tűnik nagyon, hogy az európai kereszténység is szépen így lett hatástalanítva. Amikor azt mondja valaki, hogy keresztény Európa, ez egy hazugság. Ez egy nagy ordas hazugság. Hiszen nem eznek a térnyerését látjuk, hanem valami egészen másnak. Egyébként a tavalyi évben, ezt csak zárójelben teszem hozzá, tudjátok, hogy a tavalyi évről beszélek, tehát a világjárványról beszélek, tudjátok, hogy mi volt az elsődleges halálok? Covid? Nem. Abortusz. Nem a Covid. Keresztény Európa. Hol vannak a társadalomban a hatást kiváltó, világosságot hozó gyülekezetek, akiket nem lehet hatástalanítani? Hol vannak? Úgy is feltehetem a kérdést, hogy hol vagyunk. Mintha elérkeztünk volna arra a pontra, hogy édes mindegy, hogy ítéletes, kemény beszéd hangzik el egy pulpitusról, vagy vigasztaló, bátorító, boldogító, felemelő beszéd. Mind a kettőre szükség van. Alkalmas időben, alkalmas helyen elmondott ige. Mind a kettőre szükség van. Egyensúlyról beszélek most. Mint hogyha mindegy lenne, hogy melyik szól éppen, lepereg rólunk. Felvettük a kis vízhatlan kabátunkat, lepereg rólunk. Mindegy. Sorra buknak el azok a híres neves pásztorok Európában, Amerikában, most talán Amerikában láttam a legutóbbit, akik a világ barátai akartak lenni. Nem foglalkoztak azzal, hogy képviseljék az Isten igazságát, amely ketté választ dolgokat. Ezzel a résszel nem. Ott bátorítás, boldogítás, gyere, befogadunk, gyere. Igen, Józsi beszélt erről az elmúlt héten. Van olyan gyülekezet, akinek az emberbaráti szeretet egy nagy erőssége, és kell, hogy képviselje. De mindig felhívta a figyelmet, hogy oké, ez a mérlegnek az egyik nyelve, a másikra is helyez hangsúlyt, fektes hangsúlyt. János 17:17-et szeretném felolvasni. Választ külön őket a magad számára, atyám, a valóság megismerése által, és a te beszéded az a valóság. Ennél rövidebb az új fordítás szerint János 17:17. Új fordítás szerint is elmondanám. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. És ehhez kapcsolódóan az Ézsaiás 54-ből szeretném felolvasni. Igazság által leszel erős. És az egyszerű fordítás szerint is szeretném ezt az igazság által leszel erőst felolvasni, mert annyira jobban kifejezi. Gyökeret versz az igazságban, és megerősödsz benne rendíthetetlenül. Olyan leszel, lefordítva, mint akit nem lehet hatástalanítani. Mint akit nem úgy ásnak ki, földdarabokkal, sárgásan, rozsdásan, egy ásatásról, aki nem töltötte be a küldetését, hanem mész és robbansz. És igen, nagyon nem mindegy, hogy hogyan értékeljük és halljuk ezeket a gondolatokat. Azt mondja, hogy külön, válaszd őket külön, vagyis szenteld meg őket. A szent mit jelent? Istennek elkülönített. Ezt jelenti a szent. És miért választ ketté? Tudjátok, én most beszéltem erről a legutóbb kettő alkalommal is, a ketté választásról, a zsidó nép Egyiptomból való megmenekülésével kapcsolatban, de miért választ ketté? Miért szentel meg? Mindig céllal, mindig feladatra, és mindig örömre, és mindig betöltött szükségekre. A mérlegnek a két oldala, mindig, egyik másik, nem borul fel, mindig ezt teszi, Isten ezért teszi. Ezért küldi az ő szellemét. Józsi azt mondta a múlt héten, nem így konkrétan ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényege, hogy lehetek aranyos, figyelmes hallgatója az igének úgy, hogy valójában nincs közöm hozzá. Vagyis nem lesz az enyém. nem a Bibliát veszik el tőled, ami egyébként a tied, mert megvetted, vagy valaki neked ajándékozza, hanem a benne levő ige, amely nem elevenedik meg a te számodra, abban az adott helyzetben, abban az adott időszakban, az az ige nem lesz a tiéd. Nem formál át. Megint csak ezzel a gondolattal, hogy mi az enyém, ugye erről beszélt Józsi a múlt héten, emlékezhetünk rá, az apostolok cselekedetei 3. rész 6-os versét szeretném felolvasni. A sántát meggyógyítja Péter. Apcsel 3:6. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Nem voltak értékek. Vagy csak annyi, hogy az ő tovább menetelükre éppen akkor elegendő legyen. Azt mondja, hogy amin van, amit nem vehetnek el tőled, az ez, a megelevenített ige. Min van? Tehetjük fel a kérdést. Zsoltárok 27:1. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Mit mond ez a rész? Világosságom. Mi volt a 10 szűzzel? Min van? Világosságom és segítségem az Úr. És az életemnek az ereje. Azaz, általa hatást tudok kifejteni. Általa nem tudnak hatástalanítani. Az előző igéből, Zsoltárok 27:1, tehát azt mondja, hogy van világosságom, segítségem, erőm. Mindig céllal. Máté 5:14-16-ot szeretném olvasni. Nagyon, nagyon ismert ez is. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mindig céllal. Ezt Jézus mondja. Ti vagytok a világ világossága. Meg a föld sója egyébként előtte ezt mondja, és azt is hozzáteszi, hogy mert mi értelme van a sónak, ha ízét veszti, azt kidobásra szánják. Ti vagytok. Tehát fordítsuk le, ez most nem a tanítványokról van szó, hanem ma azt mondja Isten nektek, hogy ti vagytok a világ világossága. És akkor mérjük meg, hogy ehhez képest hol állunk. Ezt kell, hogy erre indítson. Jelenésekben, gyülekezetekkel kapcsolatosan, amit Józsi a múlt héten erről beszélt, mindig előjön egy visszatérő mondat, ezekkel a gyülekezetekkel kapcsolatban. Az utolsó idők gyülekezeteiről van szó. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek. Ez többször visszatér ez a mondat. És ami nem egyszer van a Bibliában leírva, az általában azért nem egyszer van leírva, hogy súlykoljon, többször legyen. Akinek van füle, hallja és értse meg, hogy mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek. És ma mintha azt üzenné a szellem a gyülekezetnek, hogy nem csak magunk miatt nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá az igéhez. Nem csak magunk miatt nem mindegy. Ha ugyanis a mi olajunk fogy el, mi magunk sem tudunk mások számára felragyogni. Az igéhez való Isten szerinti hozzáállásunk határozza meg a gyümölcs termést. Aki nem hoz termést, kivágatik. Ne értsetek félre. Miért mondunk ilyen kemény, vagy ilyen elgondolkodtató, vagy ilyen ítéletesnek tűnő fogalmakat? Lehet, hogy valaki már unja. Lehet, hogy én is unnám. Nem fenyeget Isten igéje, hanem lefektet szabályokat. Vagy ez, vagy az. De mindezt úgy teszi, és mindezt azért teszi, hogy életre hívjon. Hogy olyan legyél, akit nem lehet hatástalanítani. Jézus nem véletlenül mondta, amikor meglátták a sok embert, és elcsodálkoztak, és azt mondja Jézus, hogy az aratnivaló sok, a munkás meg kevés. Hol vagyunk a társadalomban? Hegyen épült város nem rejthető el. És azt kívánom nektek, kedves gyülekezet, magunknak, magamnak is, hogy az aratás ura tegye elevenné számunkra az igét ma is, meg mindig, hogy ne legyünk olyan robbanó fejek, akiket hatástalanítva ástak ki, és elfeledtek, és bedaráltak. Ezt kívánom nektek is, nekünk. Ámen.